A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Végri Hárd, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatója. Beszélgetésünk apró példa pedig a B50 kiadvány mai prezentálása, úgyhogy teljesen frissek vagyunk. Ehhez kapcsolódóan kérdezem is vezérigazgató urat, hogy mégiscsak egy 250 céget összefogó projektről van tulajdonképpen szó. Mi az, amit túl azon, hogy megjelenik egy kiadvány és riportok jelennek meg a cégek tevékenységeiről, fel tudnak kínálni a cégek számára, és mi az, ami a cégeket felhasználó oldalról kvázi érdekli?
A tőzsdének a stratégiai célja az, hogy a magyar vállalatokat közelebb hozza a tőkepiachoz, olyan szolgáltatásokat kínáljunk, amivel könnyen elérhetővé tesszük a magyar vállalatok számára a tőkepiaci forrásokat. Úgyhogy az elmúlt években egy ilyen egymásra épülő szolgáltatási struktúrát alakítottunk ki, amit igénybe tudnak venni a magyar vállalatok. Ez a 250 cég, aki eddig szerepelt a B50 kiadványban, szép számban igénybe veszi ezeket a szolgáltatásokat. Ami a legnagyobb számban eddig az érdeklődés középpontjában volt, az az elit képzés, elit program. 42-en veszik igénybe ezt a szolgáltatást a 250-nek közül jelenleg.
Tehát de nyugtassam már... bennünket, azért ez nem elit, tehát hozzá lehet férni. Hát, nem a szó szerinti értelemben vett elit.
Hogyha az összes magyar vállalatot nézem, ez még mindig egy elit, de természetesen a 250-en belül azt gondolom, hogy bármelyik cég alkalmas lehet arra, hogy a tőzsde szolgáltatásait egyébként igénybe vegye. Tehát 42 cég az már elkezdte ezt az elit képzést, ami egyébként arra szolgál, hogy egy nemzetközileg is az egyik legjobb oktatást kapják meg a cégek ahhoz, hogy versenyképes stratégiával tudjanak növekedni és kilépni nemzetközi piacokra. Ezt egyébként a Béta a londoni tőzsdével közösen nyújtja ezt a szolgáltatást, és tényleg nagyon népszerű a magyar vállalatok körében. A második legnépszerűbb szolgáltatás az tulajdonképpen a kötvénykibocsátás. Ugye a Magyar Nemzeti Bank elindította a tavalyi év közepén a növekedési kötvényprogramot, ezzel párhuzamosan a Bét létrehozott egy új kötvény szekciót, az X-Bond nevezetű kötvénypiacot, és a 250 cég közül eddig 21 cég bocsátott ki kötvényt az NKP keretében, amelyek ugye folyamatosan meg fognak jelenni az X-Bond piacon, mint kötvénykibocsátók. Van összesen 11 darab részvénykibocsátónk a cégek közül. Ezek egy része a KKV piacos X-Tenden jelent meg, a többi pedig ugye a hagyományos szabályozott piacunkon, tőzsdei piacon jelent meg.
Visszatérünk hamarosan a növekedési kötvényprogramra, mert nagyon érdekes a téma. Előtte azonban nézzük azt a témakört is, hogy a KKV-k számára működtetett B50 apropóján azért tudni kell, hogy az itt erős KKV-kről beszélünk általában, és önök, mármint a budapesti értéktőzsde, de számukra létrehoztak egy konstrukciót, ez pedig az X-Tend piac, ami a KKV-knak szóló kvázi tőzsdei belépés. Milyen konzekvenciát lehet levonni? Most már azért 3 éve, hogy működik ez a konstrukció.
Igen, összesen eddig 5 cég van jelen a piacon, tehát 5 magyar KKV jelent meg ilyen formán ezen a KKV piacon, a nyilvános piacon befektetőknek felkínálva ugye a vállalatot. Azt látjuk, hogy itt tényleg középvállalatokról van szó, tehát itt nem több 100 milliárd forintos árbevételű cégekről van szó, hanem akár 1,5 milliárd forinttól kezdve, de mondjuk a teteje az egy ilyen 10 milliárd forintos árbevételű cégekről van szó. Ezek tényleg KKV vállalatok. Alapvetően azt látjuk, hogy ezek növekedési fázisban lévő cégek olyan tekintetben, hogy növekedni szeretnének, beruházni szeretnének, akvirálni szeretnének versenytársakat, és elsősorban ezért friss tőkét is bevontak a tőzsdén megjelenés során. Jellemzően egy ilyen 700 millió és 1,5 milliárd forint közötti összeget vontak be. Ehhez egyébként van segítség, tehát természetesen meg kell szólítani a piaci befektetőket, a magánbefektetőket is, vagy intézményi befektetőket, de van egy speciális szereplő, a Széchenyi Alapok kezelésében lévő tőzsdefejlesztési alap, akik kifejezetten ilyen vállalatokba, az X-Tend piacra igyekvő vállalatokba fektetnek be, és ők akár a tőkeemelés 70%-át is le tudják jegyezni, tehát ezzel egy nagy hátteret és alapvetően a méretet biztosítják a tranzakciókhoz.
Többször szóba került már a növekedési kötvényprogram. Ha jól visszagondolunk, akkor a 90-es években azért a vállalati kötvénypiac Magyarországon pezsgett. Ez a fajta pezsgés visszatérete, mit lehetett tőle a programtól remélni? Röpködnek itt a 100 milliárdok, ez már a pezsgésnek a jele?
Hát én azt gondolom, hogy ez már a pezsgésnek a jele, tehát ugye ez egy a vállalatok számára mindenképpen egy kedvező finanszírozási forrás, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagyon meghatározó lépés abban, hogy Magyarországon a tőkepiac fejlődjön. Ha jobban megnézzük, hogy mi is kell egy ilyen kötvény kibocsátáshoz, gyakorlatilag tényleg meg kell, hogy tanulják a cégek a tőkepiacnak a működését. Először is kell egy hitelminősítés ezeknek a vállalatoknak, tehát hogyha korábban megnézzük, hogy hány magyar vállalat rendelkezett nemzetközi hitelminősítéssel, egy kezünkön talán meg tudtuk számolni ezeknek a cégeknek a számát, itt pedig minden egyes vállalat, aki ebben a programban részt vesz, ő egy nemzetközi hitelminősítő által fog rendelkezni egy megfelelő szintű hitelminősítéssel. Ez egy folyamat, ezen át kell menni, ezt folyamatosan karbon kell tartani, tehát ez egy nagyon jó edukatív és egyébként egyben fegyelmező erő is, rend is a vállalatok életében. Ha megvan a hitelminősítés, akkor el kell készíteni azt az információs dokumentumot, ami a kötvény kibocsátáshoz szükséges. Tehát itt egy újabb lépését kell megtanulni a tőkepiacnak, hogyan kell egy információs dokumentumot elkészíteni, jóváhagyatni, majd jön az aukció, ugye az is egy fontos lépés, hogy hogyan is zajlik egy kötvénynek az aukciója, hol a befektetők megadják az ajánlataikat, majd a végén kialakul a piaci ára a kötvénykibocsátásnak, és ezt követően pedig bevezetésre kerülnek a tőzsdére ezek a kötvények. Tehát azt gondolom, hogy az a cég, aki ezen a folyamaton végigment, az ténylegesen testközelből a saját bőrén tanulta meg azt, hogy hogyan működnek ezek a folyamatok, mik a befektetői logikák, tehát azt gondolom, hogy ennek egy hosszú távra ható edukatív folyamata van.
A vállalati szemlélésről áttérünk a háztartásra. Úgy szóval közismert, hogy mi magyarok nem nagyon szeretünk tőzsdézni és részvényeket vásárolni, holott egyébként akkora a megtakarítási hajlandóságunk, és akkora a megtakarítási, amire még soha nem volt példa, közismert szinte, hogy a GDP-t meghaladja a háztartások kezében lévő vagyon. Hogy áll a részvénytartási hányad a családok háztartások körében?
Egyébként nőtt a népszerűsége a részvényeknek, tehát idén évelején rekordon is volt a háztartások kezében lévő részvényeknek az állománya, de valóban legalább ilyen gyorsan nőtt az összes megtakarítása a háztartásoknak. Tehát, hogyha az elmúlt 5 évet nézzük, akkor több mint 50%-kal nőtt, tehát jelentős növekedés van a háztartási pénzügyi vagyonban. Tehát arányaiban nem tudott érdemben nőni a részvényeknek az állománya a teljes megtakarítás, háztartási megtakarításon belül. Ennek valószínűleg van egy ilyen pénzügyi kultúra hiánya típusú oka, tehát valószínűleg itt a pénzügyi oktatásra, edukációra nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy a befektetők, a megtakarítók ismerjék ezt az eszköztípust, értsék a kockázatait, és értsék azt is, hogy megfelelő időtávon tartva ez jelentősen tudná növelni a megtakarításainak az értékét, a portfólió teljes hozamát jelentősen lehetne növelni több részvénynek a tartásával. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a Budapesti Értéktőzs egyébként sokat tesz, mi rengeteget oktatunk, ingyenes tanfolyamaink vannak, COVID alatt átálltunk elektronikus felületekre, tehát egy ilyen e-akadémiát tartunk ingyenesen, de van egy leányvállalatunk is, aki kifejezetten a pénzügyi oktatásra és a szakemberképzésre helyez nagy hangsúlyt, úgyhogy ezt sok fronton fontosnak tartjuk és promotáljuk.
Ennyire fontos az edukációs tevékenységnek a propagálása, vagy pontosabban ugye a térítése?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát azt látjuk más országokban is, hogy a magánbefektetők nagyon fontos elemét képezik a tőkepiacnak. Mondok egy példát, ugye Európában az egyik legsikeresebb tőkepiaccal a skandináv államok rendelkeznek, míg nálunk a lakossági vagyonon belül 1,5% körülbelül a részvényeknek az aránya, addig Finnországban ez 10%. De Svédországban 8%, hasonló Norvégiában is, de hogyha nem megyünk ennyire északra, hanem mondjuk csak Lengyelországig, Lengyelországban is több mint 4%, tehát több mint a duplája.
Tehát akkor nem lehet mindent a gazdasági fejlettséggel magyarázni, hogy kiveszem a szavaiból.
Így van, tehát fontos az, hogy a lakosság az értse és ismerje ezt a befektetési lehetőséget.
Maradunk még továbbra is az edukációs tevékenységnél, mert ugye ez a Budapest Értékes de 5 éves stratégiájának is egyik fontos eleme. Említette, hogy létrehoztak egy lányvállalatot, egészen pontosan mit?
A Budapest Institute of Banking az az oktatási lányvállalata a Budapesti Értéktőzsdének. Ők alapvetően, említettem, hogy vannak a BÉT-nek ingyenes oktatásai, ezek a BÉT akadémiák, vagy most már E-akadémia, de...
Itt képeznek brókereket például?
Igen, a BIP-ben röviden ott megy a brókerképzés, tehát valóban aki okleveles, hivatásos brókerré akar válni, az a BIB által folytatott tanfolyamot kell, hogy elvégezze, és ott egy brókervizsgát tenni, és akkor lehet ugye egy brókercégnél hivatalosan is brókerré válni. Minden évben egyébként szép számmal vannak jelentkezők erre a képzésre is.
Népszerű szakma még ez?
Igen, azt gondolom, hogy ez egy vonzó szakma, bár ugye itt a digitalizáció, a mesterséges intelligencia azért nemzetközileg, ha nézzük, akkor egyre több ügyletet azt robotok, algoritmusok kötnek, de továbbra is azt gondolom, hogy az emberi faktort azt nem lehet eliminálni ebből a szakmából sem. A BIP kapcsán talán fontos, hogy azért nem csak brókerképzéssel foglalkoznak, hanem gyakorlatilag a banki szakemberek, a biztosítási szakemberek, akár ügynököknek a biztosítási ügynökökre képzése, tehát nagyon sokfajta képzést kínálnak, és idén készülnek egy nagyon nagy újítással is. Elérhető lesz novembertől egy e-learning anyag. Ennek az e-learning tananyagnak a célcsoportja a magyar KKV-k, és pontosan a digitális transformációt és a generációváltást szeretnénk ezzel az e-learning tananyaggal elősegíteni. Egyébként ingyenes lesz ez az e-learning tananyag, és ezt a Széchenyi 2020 program keretében pont a mikro, kis és középvállalatok versenyképessége javítása érdekében hozták létre. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy egy ilyen ingyenes, nagyon jól felépített e-learninggel tényleg egy újabb olyan eszközt adunk a magyar KKV-knek a kezébe, amivel segíthetjük azt, hogy versenyképesebbek is az új digitális világra felkészültebbek legyenek.
Ha már a 5 éves stratégiát szóba hoztuk, nagyjából itt ketyeg az óra, hiszen... kifutó van, jól tudom legalábbis az a stratégia, már mint a periódusát illeti. Ebbe több mindent rögzítettek annak idején, ilyen volt például az elsőleges részvénykibocsátások számának növelése, a KKV-k bevonzása, tehát a középvállalkozói szegmens bevonzása a tőzsdére, csak úgy, mint a részvénytartási hányad növelése. Ha egy rövid mérleget vonna itt egy pár perc alatt, mi az, amit kiemelne a stratégia megvalósítása apropóján?
Én azt gondolom, hogy a legfontosabb eredmény az az, hogy felépült az a szolgáltatási lánc, ami a tőkepiacot tényleg közelebb hozza a magyar vállalatokhoz. Ez indul ugye a BÉT50-nel, tehát összegyűjtjük azokat a tőzsdeképes és nagy ambícióval rendelkező cégeket, megszólítjuk őket, kapcsolatba kerülünk velük. Ott van az Elite program, ami egy olyan tényleg nemzetközileg legjobb tudást adja át a cégeknek, ami szükséges ahhoz, hogy maguk a cégek sikeresek legyenek, növekedjenek, és megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a tőkepiaci eszközökről, tehát képesek legyenek azt látni, hogy milyen további növekedést tesz lehetővé egy tőzsdei megjelenés. Ezután van egy úgynevezett mentorprogramunk. A mentorprogram az anyagi finanszírozási segítséget is ad a tőzsdére való felkészülés, és maga a tőzsdére emelési folyamat finanszírozására, illetve van a tőzsdefejlesztési alap, aki ha már a konkrét tranzakciót valósítja meg a cég, akkor konkrét tőkebefektetőként jelen meg a cégben, akár pre-IPO, tehát a tőzsdére lépés előtti fázisban, akár maga a tőzsdére lépés kor zajló tőkemelésben, és vannak a specializált piacaink, a már említett Xtend és Xbond piac. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan teljes mértékben egymásra épülő szolgáltatási kör, amivel gyakorlatilag egy korábban nagyon homályos utat tettünk, nagyon szépen letettünk ilyen kis fáklyákat, ilyen iránymutató táblákat, hogy hogyan is kell végigmenni ezen az úton, aminek a végén elérkezünk a tőzsdére.
Lesz egyébként új stratégia, vagy csak a számot írják át rajta?
Ez egy beugratós kérdés, de valóban a számot mindenképp átírjuk, de tartalmilag is megújul a stratégiánk. Ez jelenleg zajlik ez a felülvizsgálat, úgyhogy...
Erről esetleg valami részlet, konkrétum?
Hát annyi talán elárulhatok, hogy azért lesz egy erős folytonosság itt a stratégiában, tehát semmiképp nem szeretnénk elengedni ezt a magyar középvállalati, nagyvállalati fókuszunkat, tehát továbbra is szeretnénk nagyon fókuszban tartani azt, hogy a magyar vállalatok minél nagyobb számban is minél könnyebben jussanak el a tőzsdére és a tőkepiacokra, illetve már lehetett hallani arról, hogy esetleg maga a BT is tőzsdére megy, tehát ez mindenképp egy központi eleme lesz az új stratégiánknak.
Maradván még a koronavírus okozta gazdasági soknál, azért ez teljes mértékben átrajzolja a Magyarország gazdasági térképét. Hogy látja a tőkepiac, a magyarországi tőkepiac mennyiben tud hozzájárulni egyébként az éves gazdasági teljesítmény javulásához, és hát a mostani nagyon erős recessziós évet jövőre hogyan tudjuk überelni?
Én azt gondolom, hogy a járvány az alá fogja húzni, ki fogja emelni a tőkepiacoknak a jelentőségét. Már az előbb beszéltünk arról, hogy elvált Európa és Amerika és Kína részvénypiaci teljesítménye, abból kifolyólag, hogy sokkal fejlettebbek a tőkepiacok Amerikában és Kínában, és ebből kifolyólag sokkal több az innovatív, technológiai iránt fogékony, vagy az IT-szektorban működő cég. Tehát fejlettebb tőkepiac nélkül egész Európában nagyon nehéz lesz a jövőben technológiai cégeket kitermelni, vagy olyan innovatív iparágokban működő cégeket kitermelni, egyszerűen azért, mert a fejlettebb tőkepiac miatt el fogja szívni Amerika, vagy akár későbbiekben akár Kína is ezeket a cégeket Európából.
Tehát abban azért nem kéne lavíroznunk, hogy IT K plusz F innováció?
Én azt gondolom, hogy a jövő az mindenképpen a magasabb hozzáadott értékben, magasabb innovációban, K plusz F-ben van, és hát a fenntarthatóságban. Tehát ezek az innovációk egy jó része az a fenntarthatóság témája köré fog csoportosulni, és a digitalizáció az, ami nyilván most elég egyértelmű szerintem most már mindenki számára, hogy a jövőnek egy fontos része, a mindennapokban is most már egyre inkább, de természetesen a termelési folyamatokban is, és sok ipari vállalatnál is ez már évek óta ugye nagyon nagy tendencia, de azt gondolom, hogy mind demográfiai folyamatok, mind a versenyképességi kihívások ezt erősítik.
Végezetül, de nem utolsó sorban van egy érdekes szegmens a budapesti értékesítőknek, ez pedig a határidős piac. Itt hogy alakult a forgalom, és milyen konzekvenciákat lehet levonni mostanság?
Nagyon komolyan szokott korrelálni a részvénypiacunknak és a határidős piacunknak a forgalom, ez idén is így volt, tehát...
Nincs szétszakadás?
A nagy volatilitás miatt jelentősen emelkedett a részvénypiac forgalma, és ugyanezt láttuk a határidős piacon is. Tehát azok a befektetők, akik magasabb tőkeáttétellel szeretnének kereskedni, ők megtalálták ugyanúgy a határidős piacunkat, mint korábbi években. Úgyhogy nőtt a forgalma a határidős piacoknak is.
Azon még úgy általában a tőzsdével foglalkozó hallgatók fejében is, hogy blue chipek urják alapvetően a kereskedést. Ezen a téren volt-e valami elmozdulás a öt nagy hagyományos blue chip közül, esetleg volt-e valami szerkezeti átrendeződés, vagy pedig minden ment a régiek szerint?
Összességében ugye, hogyha több éves időtávon nézem, akkor nőtt azért a blue chipek mellett a kisebb, közepesebb kapitalizáció cégnek a részaránya mind a kapitalizációban, mind a forgalomban. Most pont az idén egyébként, amikor nagyon nagy volt a volatilitás és a kereskedés, ez olyan szempontból egy picit visszarendeződött, hogy amikor a nemzetközi befektetők nagyon aktívvá válnak, ők továbbra is a blue chipekben nagyon aktívak. A magánbefektetők ők ugye nagyon aktívak a kisebb és közepesebb méretű cégekben is, de összességében azért a nagyobb forgalomban nagyobb részarányt képviselnek a blue chipek.
Hát ha Londonból valaki nézi a budapesti értékesítőt, akkor nem pusztán, hogy a blue chipekre kell most már asszociálni, mert ugye eddig mindig az volt a felmerülő kritika, hogy szegényes a kínálat, vagy nem így látja?
Én ezt úgy látom, hogy minden cégnek megvan az ő saját megfelelő befektetői köre. Tehát Londonból van egy erős méretkorlát, Londonból nem nagyon látnak mondjuk 500 millió euró alatti részvénykapitalizációval rendelkező céget, de lehet, hogy az 1 milliárdot mondanám, akkor még közelebb állnék a valósághoz. Tehát aki ezen cégméret alatt van, ő nekik a lokális magyar kisbefektetői, magyar intézményi befektetői, illetve esetleg a regionális piacokon működő horvát, cseh, lengyel befektetőket érdemes megszólítania. Úgyhogy a tőkepiac az ilyen szempontból egy méret, az fontos, de nem, az nem azt jelenti, hogy nem lehet kisebb cégnek tőzsdére menni, csak nem ugyanazokat a befektetőket tudják megszólítani.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Végri Árda, budapesti értéktőzsde vezérigazgatója volt. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a napvendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.